Az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője szerint mérsékelt optimizmus jellemzi a magyar gazdasági kilátásokat. Az idei gazdasági növekedést 1,6%-ra várják, amit főként a fogyasztás, az ipar óvatos élénkülése és a beruházások stabilizálódása támogathat. Jövőre akár 3% közelébe gyorsulhat a GDP bővülés, ha sikerül lehívni és hatékonyan felhasználni az uniós forrásokat, miközben a nagyobb autóipari beruházások is felpörögnek. Az infláció idén átlagosan 2,7% lehet, de az év második felében az energiaárak, a béremelkedés és az árstoppok esetleges kivezetése felfelé húzhatja az áremelkedést. A forint árfolyamánál tartósan erősebb 360 körüli eurószintet várnak, részben a Nemzeti Bank viszonylag szigorú kamatpolitikája miatt. Árokszálasi Zoltánnal, az MBH elemzési centrum vezetőivel Kecső Rihárd beszélgetett.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Megjelent az MBH elemzési centrum negyedéves makrogazdasági kitekintője, és a legnagyobb kérdés most, hogy javuló pályán van-e a magyar gazdaság, vagy inkább csak óvatos reménykedésről beszélhetünk?
Szerintem valahol a kettő között, hogyha lehet ezt így mondani. Alapvetően nem rosszak a kilátások, de azért ezt az évet még elég sok minden terheli, kezdve itt az iráni konfliktustól, addig, hogy azért a német gazdasági növekedésben is azért vannak még bőven kérdőjelek, de például az nagyon jó hír, hogy az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban az egy pozitív fordulat látható, és azért szerencsére az is látszik, hogy az ipari termelésben idén már hosszú évek után először valamiféle növekedés az, amit várni lehet, és hát a beruházások oldaláról is úgy látjuk, hogy most már egy stabilizálódás, enyhe emelkedés az, ami idén valószínűbb. Az idei növekedés még emiatt összességében nem lesz annyira kirobbanó, 1,6%-ra számítunk, de ugye már ez is jobb lesz, mint az elmúlt éveknek az átlaga, az ilyen plusz nullás növekedés. És hát jövőre, hogyha az Európai Uniós forrásokat tényleg sikerül jól leakasztani és elkölteni, az autógyárak ugye tényleg felpörögnek kapacitásukban, a német gazdaság is kicsit jobban magára talál, akkor jövőre akár 3% környékére is gyorsulhat a gazdaság növekedése.
Mi volt itt most a fő húzóerő?
Hát itt ugye ebben az évben, az első negyed évben láttuk azt, hogy vártnál jobban muzsikált egy kicsit a magyar gazdaság, és az elsősorban azért felhasználási oldalról a fogyasztásnak köszönhető. Itt ugye a választások előtt azért volt egy érdemi kormányzati kiköltekezés, fegyverpénz, SZIA mentesség, illetve ez hasonló dolgok, amik azért sokat javítottak a háztartásoknak a jövedelmi helyzetén, és ez azért a fogyasztásban megjelent, úgyhogy egyértelműen ez volt az elsődlegesen, ami jól működött. Termelés oldalról viszont a már említett ipar az, amit kiemelnék. Márciusban nagyon jól nézett ki az ipar, és ez segített abban, hogy az első negyed évben az ipar hát hosszú idő után először tudott pozitívan hozzájárulni a növekedéshez. Ugye az iparnál a növekedés rossz, egy cikkfrakkos lesz idén, tehát egy ilyen rendszerűen óvatosan növekedésre számítunk, de az első negyedében úgy látszik, hogy a cikknek a fölfelé menő ágán volt az ipar.
Mi a helyzet így az inflációval? Mert ugye valóban az inflációs kép az valamennyire kedvezőbb lett, azért a vásárlók azonban sokszor még mindig drágasságot éreznek. Hogyan lehet ezt a kettőséget így megmagyarázni, megvizsgálni?
Hát igen, ez azt gondolom, hogy egy már lassan klasszikusnak mondható kettősség, hogy az infláció maga nem feltétlenül magas, mégis, hogyha bárkit megkérdezünk az utcán, akkor azt mondja, hogy az infláció jóval magasabb, mint amit a KSH kimutat. Ennek mostanában szerintem leginkább az a magyarázata, hogy az emberek fejében még mindig azok az árak vannak, amik néhány évvel ezelőtt, a nagy infláció előtt voltak jellemzőek. Mondok egy egészen konkrét példát, hát azért 2021-ben még lehetett venni egy liter tejet 200-250 forintért, hát ma már nem nagyon lehet, ma már inkább 300-350 forint egy liter tej. És ugye az ember fejben összehasonlítja, akkor kiszámolja, hogy hát ez több 10%-os különbség, és akkor azt mondja, hogy hát persze az infláció biztos van, vagy 10-20%. De ugye közben meg a tényadatok ezek jóval alacsonyabbak. Tehát arról van szó, hogy az árak már messze nem úgy növekednek, csak arra azért nem lehet számítani, hogy visszacsökkennének oda, ahol voltak néhány évvel ezelőtt, az ugye defláció lenne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel magyarázható. Egyébként az inflációs kép tényleg javult, az elmúlt hónapokban. Nem gondoltuk, hogy még májusban is 2% alatt lesz. Az erős forint is segít ebben, de az is segít, hogy az élelmiszerek oldalán nem láttuk azt a drágulást, amit gondoltuk, hogy majd esetleg jönni fog. Viszont az év második felében azért valószínűleg nagyobb számokat fogunk látni. Egyrészt ugye az iráni konfliktus hatása már a vállalatoknak a költségeit is megemelheti, béremelkedés is jelentős, azért kereslet is van a gazdaságban fogyasztási oldalról, és hát ne felejtsük el, hogy az ár és topok is ott vannak, illetve a védett üzemanyagár, hogyha ebben az új kormányzat úgy dönt, hogy ezeket elengedi, az automatikusan emelni fogja az inflációt, úgyhogy arra számítunk a drágulást tekintve, hogy ebben az évben átlagosan azért bőven 3% alatt lehet az infláció, 2,7%-ra számítunk most, de jövőre ez 3% fölé nőhet, 3,7%-ra számítunk. Ugyanakkor ez is egy érdekes, mert ennek a lefutása várhatóan úgy fog kinézni, hogy jövő év vége felé, tehát 27. november-december már újra 3% alatt lehet az árdrágulás mértéke. Tehát egy ilyen hullám előtt állunk valószínűleg.
Milyen helyzet a költségvetési hiánnyal? Ez mennyire veszélyezteti a növekedési kilátásokat?
A költségvetési hiány elég magas, és nyilván klasszikusan úgy gondolkodik el az ember, hogyha a költségvetési hiányt csökkentik, akkor az a növekedés szempontjából nem jó hír, hiszen ugye ki kell vonni pénzt a gazdaságból. Úgyhogy ebből a szempontból annyira nem kedvező a kép, hiszen ugye mivel magas a hiány, és ugye euró bevezetés az, amit a zászlajára tűzött az új kormány, és az jóval alacsonyabb hiányt kell majd néhány év múlva felmutatni, szóval ebből a szempontból egy kiigazítási kényszer van. De azért a jövő évre vonatkozóan ez nagyrészt automatikusan meg fog tudni történni. Ennek az az oka, hogy idén, ahogy említettem, az első négy évben voltak jelentős ilyen jövedelem kiengedések, hogy úgy mondjam, a háztartások irányába. Viszont ezek közül csak egy része az, ami tartós, egy része átmeneti, például a fegyverpénz, ami a GDP 0,5%-ának felel meg, jövőre már nem fogja terhelni a költségvetést. A másik az, hogy a növekedés az várhatóan gyorsulni fog jövőre, ez automatikusan segít néhány 10%-kal csökkenteni a hiányt, és ugye sokat csökkentek a kamatok az elmúlt hetekben, egy-két hónapban, ez pedig segíti az államadósság finanszírozását is, tehát összességében jövőre az idei év után, ami valószínűleg bőven 6% fölött lesz, vagy legalább kicsivel 6% fölött, jövőre valahol 5-5,5% környékére viszonylag automatikusan le tud menni a hiány. Utána már azért valószínűleg kellett több intézkedés, de itt meg az Európai Uniós források tudnak valamennyire segíteni, hiszen azért a beruházások oldalán ez picikét tehermentesítheti a nemzeti büdzsét. Tehát azt gondoljuk, hogy azért sikerülni fog csökkenteni a hiányt, de ez tényleg nem lesz egy olyan nagyon-nagyon könnyű mutatvány.
Mi a helyzet nemzetközi szinten, főleg az eurozónában, és akár Németország gyengélkedése például mennyire húzza vissza Magyarországot?
Hát Németországgal kapcsolatban továbbra sem lehet azt mondani, hogy egy drámai, olyan gyors, pozitív javulás az, amit látunk. Abban talán lehet reménykedni, hogy az elmúlt évek nagyon gyenge teljesítménye után Németországban egy picikét jobb lesz az idei év, de a hangsúly inkább a picikéten van, tehát nem olyan nagyon sokkal. Ugye a nemzetközi helyzetet az is bonyolítja, illetve hát rontja, hogy ugye az iráni konfliktus miatt a Hormuzi szoros zárva van, ez ugye az energiaárakat megemelte, és ugye olyan kulcs nyersanyagok, mint a vagy input tényezők, hogy ilyen csúnya szóval fejezem ki magam, mint a műtrágya, az is ugye nem nagyon lehet szállítani, illetve az, ami ott szállításra került, az kiesik, ez ugye az élelmiszerárakban jelenthet majd egy felfelé mutató hatást valamelyest. Úgyhogy a nemzetközi környezet ez egy ilyen minimum felemás. Ráadásul azért az infláció az iráni konfliktusnak köszönhetően is inkább emelkedőben van. Ennek következtében az LKB-tól, tehát Európából szinte biztosan kamatemelés, reméljük, hogy nem kamatemelések várhatók, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedtől is azért a kockázatok abban az elmutatnak, hogy emelniük kell. Mi most egyelőre ezzel nem számolunk, tehát úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államokban a Fed nem kényszerül kamatemelésre, de a kockázatok ebben az irányba mutatnak, Európában pedig nem lehet elkerülni a kamatemelést. Ez ugye nem segíti a magyar gazdaságot, de összességében, ha már a kamatokról beszélünk, azért Magyarországon annyira magasak a rövid kamatok, ugye most még 6,25%-on van az MNB irányadó kamata, hogy ezt azért lehet csökkenteni ilyen körülmények között is, de nyilván nem segít ez, tehát hogyha egy jobb növekedéssel, alacsonyabb inflációval jellemezhető külföldi környezet lenne, akkor a magyar gazdaság is már idén, de különösen jövőre jobban tudna profitálni.
És milyen helyzet az Egyesült Államokkal?
Az Egyesült Államokban ott egy nagyon érdekes helyzet van, hiszen ugye az iráni konfliktus megelőzően azért azt lehetett látni, hogy a kamatok még mindig talán egy picit túl magasan vannak, lehet csökkenteni őket, mert hogy a gazdaság nem muzsikál annyira jól. Ugye még tavaly tavasszal lettek bejelentve azok a vámok, amik azért nyilván magukat az amerikai gyártóvállalatokat nyilván védenék a külföldi konkurenciától, de ez azért gazdasági növekedés általában nem szokott jó hatással járni, és ugye inflatórikus is volt. Ehhez képest azt látjuk az elmúlt hónapokban, hogy például a munkaerőpiaci adatok alapján, hogy a munkaerőpiac köszönik, de viszonylag jól van. Elég szép növekedéseket láttunk, és az első negyedéves növekedés is a vártnál gyorsabb volt az Egyesült Államokban. Úgyhogy most lekerültek a kamatcsökkentések a napirendről, ezt egyértelműen ki lehet jelenteni. Lehet, hogy kamatemelésre is sor kerül, ahogy mondtam, mi egyelőre nem számolunk ezzel, de a kockázat egyértelműen ott van. Tehát az Egyesült Államokból sem érkeznek annyira fantasztikus hírek, és ugye nyilvánvalóan az Egyesült Államok elnöke az egy nagyon érdekes, hogy úgy mondjam, gazdaságpolitikát, meg globális politikát visz, hiszen ugye Iránt is az Egyesült Államok, illetve Izrael támadta meg, és ugye az Egyesült Államok szokott még vámokkal fenyegetőzni, ami ugyancsak általában növeli a bizonytalanságot. Nyilván ezek a magyar gazdasági növekedésre nincsenek pozitív hatással.
Mire számíthatunk akár a következő negyed évben, vagy inkább így 2026-os év második felében?
Arra számítunk, hogy a növekedés tekintve Magyarországon körülbelül ez a 1,5%, remélhetőleg esetleg egy kicsit magasabb növekedési számok lesznek jellemzőek. Ezt követően viszont 2027-től már egy jelentősebb növekedés indulhat be. Itt, ahogy említettem, a kulcs az Európai Uniós források alakulása. Hogyha sikerül ezeket megnyitni tényleg, és jövőre el lehet kezdeni a beruházásokat megvalósítani, akkor azért az húzhatja fölfel a gazdaságot elég rendesen. Ami még szerencsés lenne, hogyha a német kereslet is valamelyest javulna. Ugye ettől picikét talán függetlenül azért a magyar gyárak is beindítják már a termelést, ennek már lehet látni a jeleit az elmúlt hónapokban, ez is segít. Úgyhogy összességében egy ilyen mérsékelt optimizmus az, amivel az rendelkezhetünk a következő negyed évek növekedésével kapcsolatban. És talán amiről még nem beszéltem, az a forint árfolyama. Itt a forintban egy jelentős erősödés következett be az elmúlt 2-3 hónapban. Na, arra számítunk, hogy ebben további folytatódás azért már nem lesz, tehát további forint erősödésre nem számítanánk, de még mondjuk április vége felé azt mondtuk volna, hogy hát valószínű a piac egy kicsit túlszaladt, nagyon sok pozitívumot beárasztak az új kormánytól, és lehet egy negatív korrekció. Most már nem igazán számítunk erre, tehát 360 forintos euró árfolyamot prognosztizálunk, és az, hogy ez így lehet, abban azért szerepet játszik az a várakozásunk, hogy az MNB bár vágni fogja a kamatokat, de lehet, hogy még ennél is jobban vághatná, mint ami most mi előre jelzünk, és ugye ez a relatív szigorúság ez azért támaszt fog adni várhatóan a forintnak. Tehát a kockázati megítélés javulása, ami Magyarországot jelenleg övezi, plusz az MNB relatív szigorúsága együttesen járulhat hozzá ahhoz, hogy a forint erősebb szinteken ragadhat tartósabban is, tehát nem csak az idei évben, hanem jövő évben is 360 körüli euró árfolyamra számítunk.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.